Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terül-terül asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény legény fél pár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Köszönjük a kedves hallgatókat, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án. Március 19-e szerda reggel van, 9 óra 11 perc, és Ács Gábor van itt a stúdióban.
És Gede Balázs is itt van a stúdióban.
Így van, és közben pörög az okni téma ezerrel.
Tudtam persze, hogy...
Na, nem ami... zokni, párosítót nyomtatott magának Lacival, ami 3D nyomtatott.
Természetesen, de jó hangzott, hogy zoknit nyomtatni. Meg én már mindent elhiszek egyébként.
Aztán kaptunk út információt, hát ez kicsit lehet, hogy lejárt. Ez több mint fél órás. John Borno néprajzi mellett a Dózsa-György úton kis csat a középső sávban a Duna felé. A fiatalító program nagyon jó volt a House Martins-szal. Igen, köszönjük.
Engem most becsúszott két ilyen 80-as évek is, ugye a Tears for Fears révén, hogy ne feldolgozás legyen. Annak a dalnak egyébként tök érdekesek az előzményei, tehát egy igazi klasszikus, ami inspirálta a srácokat, csak egy apróságja. A Duran Duran volt az egyik a Girls on Films állítólag, ami kimaradtan ezt a dalt inspirálta annó, amikor alakult a zenekar. Az első albumukon volt, és a harmadik kislemezként jött ki, tehát ők sem érezték azt, hogy ez lenne a nagy dobás, és mégis ez lett az első nagyon nagy slágerük, top 5-ös a brit listákon. A másik inspiráció meg Gary Newman még korábbról egyébként. Ők így indultak el a 80-as évek elején, és írt egy hallgató, hogy a Donnie Darko filmben a zene, ugye ennek egy másik feldolgozása, azt is régebben játszottuk többször is, de volt, akinek az túl lassú és túl melankolikus volt. Zseniális dal, ha valaki nem ismeri, akkor hallgassa meg azt is, lehet, hogy nem annyira való egy reggeli rádióműsorban, de a feldolgozások közül azért tényleg az emelkedik ki, szóval a Medvör és a Tears for Fears eredetie kapcsán jutottak még ezek eszembe, illetve amit írtak a hallgatók, ezek alapján mondtam.
Akkor menjünk tovább.
Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata.
Csak mert az idő rohan, és muszáj erre is bővebb időt allokálni, mert hogy arról fogunk beszélgetni, hogy milyen más világ is van az ingatlanpiacon, akár magánbefektetőn, és most a magánbefektetőt úgy értsük, hogy a hagyományos hétköznapi értelemben vett megtakarítókat. Ugye nagyon sokat beszéltünk a lakáspiacról, állampapírról, kiáramló, kamatkifizetések, lejáratok, ezer milliárdok, és mindig a lakáspiac, lakóingatlan kérdéskörben pörögtünk, ragadtunk, de hát van élet ezen túl is, úgyhogy nagyon régi barátunk, mondhatjuk ex-kollégánk van itt most velünk a stúdióban, Kutas Gábor, a Rekord alapkezelő igazgatósági elnöke, ügyvezetője. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, nagy öröm itt lenni megint.
Na, nagyon klassz.
Részerülünk.
Ritkán látunk újabban, a régi rádiókáféban, hát egy fél évet azért együtt dolgoztunk.
Volt ez több is.
Volt több?
Majdnem három.
Én ebben nagyon rossz vagyok ebben a múltban, majd
azt
megmondjuk,
látjuk,
hogy mi meg mennyi, bocsánat.
Igen. Jó kezdés volt, Balázs.
Akkor viszont nagyon jó bírtad, mert azt hiszem...
Milyen jó benyomást tehettem.
Figyelj, hát mi azóta azért folyamatosan több ponton találkoztunk, több projektben is, tőzsdei projektben is, minden egyében, úgyhogy nekem te egy ilyen örökké valóság. Az, hogy fél év ide vagy oda, vagy három, hát ne vicce. A lényeg az, hogy jó darabig, csak ott nem a Millás reggeli, hanem a Milliók reggelire műsorvezető voltál. Na, most viszont ingatlanokkal foglalkozol, és nagyon fontos, hogy beszélgessünk, mert megragadt az a cikk bennem, amit láttam erről a portfólión, amit írtál. Itt most arról fogunk beszélgetni, hogy a lakáspiacon túl milyen lehetőségei vannak magánbefektetőknek, mert valamiért ugye ez a becsípődés van, lakást veszünk, kiadjuk bérbe, abból jön valami bérleti díj, megmegy fel az ára.
Hát ez a klasszikus,
ez ad egy hozamot. Hogyan fér hozzá ilyen mezei magánbefektető, megtakarító a kereskedelmi, akár ipari ingatlanokhoz, üzleti ingatlanokhoz, irodákhoz, irodaházakhoz, milyenek a módja, milyen lehetőségei?
Ingatlan olyan befektetési jegy mondanánk.
Hát nagyon egyszerű lenne, igen, de hát akkor ennek nem kerítünk ekkora feneket.
De mielőtt ebben közvetlenül megválaszolnám a kérdést, kettőt még hátralépnék. Az egyik az, hogy az országban két dologhoz ugye mindenki ért, ugye a focihoz és a lakóingatlan piachoz és a lakáshoz. Igen. Tehát, hogy egy természetes fit. Tehát, hogy mindenkihez közel áll az, hogy hát van szabad likviditásom, és mondjuk nem részvénybe akarok fektetni, esetleg kötvénybe, bankbetétbe, hát akkor vegyük egy lakást. De ugye a régi csajózós duma, hogy nem csak egy erdő van nem csak egy fa van az erdőben. A lakóingatlan piac az egy szegmense, fontos szegmense a teljes ingatlan piacnak, de messze nem fedi le. Uh-huh. És egyrészt diverzifikációsokból, másrészt befektetési hozam szempontjából is nagyon fontos, hogy ne korlátozzuk le magánbefektetőként se egyedül erre a szegmensre a fókuszunkat, hanem igenis nyissunk ki. És akkor vannak ennek fizikai, meg tőkepiaci instrumentuma is, amivel be lehet lépni. Ugye tök egyszerű az, hogy járva kerbe a városban, Budapesten is, de nem mondjuk a vidéki nagyobb városokban is, üzlethelységek tömkelege cserél gazdát évente, kifejezetten jó beszállót adva arra, hogy ne csak lakóingatlanba fektessünk, hanem profi bérlők, tehát hogy ugye ezek rendőrzően cégek, meg bérbeadva fiatassuk a pénzünket.
Nem az hátráltatja ez, bocsáss meg, hogy valahogy egyszerűbb a gondolkodásunkban a lakóingatlan. Megveszük a lakást, jön a lakó, szedem a bérleti díjat.
Pedig pont
látszólag
fordítva.
Ugyanaz,
pedig pont fordítva. Egy jó, tehát valószínűleg kicsit több munkát kell beletenni az elején egy üzlethelység bérbeadásába, de utána nekem is van ilyenem a saját portfóliómban, évente egyszer találkozom vele, nem hívogat azért, hogy elromlott a kazán, nem hívogat azért, hogy a szomszéd klumpával dobol rendszeresen hajnalban, intézményi minőségű szerződést lehet velük aláírni, és ideális esetben csak fizetik a bérleti díjat. Ők gondoskodnak, és akkor átcsúszunk már a matek részére, és ők gondoskodnak arról, hogy az ingatlan folyamatos karbantartását, állagmegóvását fizetik, ők fizetik általában a biztosítást, ők fizetik az ingatlanadót, tehát a nettó bérleti díj az majdnem ugyanakkora, mint amit eredetileg megállapodunk. Ugye a lakóingatlanoknál nagyon nagy különbség, hogy beszedsz egy bérleti díjat, de a végén egy csomó költség rajtad marad.
Igen.
Megnéztük egyébként az elmúlt 20 évben.
Kevesen számolnak, tehát például egy, akár csak egy bérlőcsere idején egy tisztasági festést, károknak a kijavítását, az abszolút sokan nem számolják bele. És ha ugye, ezzel korrigálunk egy hozamot, azért eléggé más számok jönnek.
Mi az, hogy? Megnéztük, hogy az elmúlt 20 évben az MNB-nek, illetve az elérhető statisztikákat, hogy nézett ki a valós nettó bérleti hozam. Nem beszélünk a felértékelődésről, hanem csak a nettó valós bérleti hozam a budapesti lakóingatlan piacon. Mit tippeltek? Mennyi a hozam? Az összes költség, díj, ez az amaz levotás után.
Hú, ez nagyon kicsi. Ezt
nagyon kicsi, és csalok, mert azt hiszem erről beszéltünk ingatlanossal, hogy valahol a 3-5% között.
Erősen túlbecsülni. Mínusz egy. Tehát ha minden költséget valójában ráallokáltok, beleérve az üresedést, beletéve az ügynöki díjakat, beleértve a felújításokat, belújítva időnként az, hogy beszedési veszteséget van. Szóval tényleg profin, nem bedugva a fejünket a homokba, akkor ilyen mínusz nulla, plusz nulla közötti hozam jön ki. Tehát valójában természetesen vannak olyan időszakok, jó beszállóval ezt lényegesen lehet korrigálni, de 20 éves hosszú átlagban az
már azért van, és jó bérlőt fogok, tehát ugye mi átlagról beszélünk.
Így van,
most, amikor
meg mondom, hogy milyen áron veszed ugye igen, az ingatlan. Igen. De hogy hosszú távon, ugye a felértékelődés az egy jobb sztori, ott ilyen 6,5-7%-os éves felértékelődés van, ami nem rossz, de a figyelembe veszük, hogy csak simán állampapíron mennyit lehetett elérni, ugyanezt, ami likvid, nem kell feltétlenül adózni utána, nulla macera, és a többi, és a többi. És akkor bejön még egy dolog, hogy azért az ingatlanpiacnak a nagyon nagy része, pont a lakó egyébként nem, de az eurós. Most ez ugye euróba számolom át, hogy mi lett volna a hozamom.
Igen.
Hát akkor már elég karcsú lesz. Ellentétben ugye a kereskedelmi ingatlanpiacsal, tehát például az üzlethelységekkel, ahol ez a hozam, ez 3-4-5-6%-kal magasabb a bérleti hozam évente euróban. A másik része, amit meg lehet magánemberként is nagyon egyszerűen fogni, az ugye a befektetési jegyeknek a világa. ugye alapkezelőként elfogult vagyok, de itt vannak a nagy klasszik retail alapok, és vannak a specializáltabb, zárt körű, zárt végű befektetés alapok, ahol egyedileg lehet egyébként eldönteni azt, hogy ki mibe fektet, milyen szektorba fektet, milyen bérlőbe fektet, milyen projektbe fektet, fejlesztésbe fektet, vagy már meglévő ingatlannak a tartós bérbeadásába. Tehát sokkal szélesebb a spektrum. És akkor vannak ugye a tőzsdéjegyzett ingatlanos cégek, ugye ezek a SITEC, vagy angolul REIT-ek, amelyek úgy szintén egy nagyon jó kitettséget tudnak adni bizonyos szegmensére a piacnak, az amerikai logisztikai piactól, az adatközpontokig, az európai lakóingatlan piachoz, a német lakóingatlan piachoz. Itt Magyarországon is egyébként van lakóingatlan fejlesztő cég, ott a Graphisoft Park, ami ugye irodaház. Tehát, hogy nagyon sok mindent meg lehet valójában valósítani tőkepiaci instrumentumokon keresztül is, és nem kell lakást venni ahhoz, hogy valakinek legyen egy ingatlan kitettség a portfóliójában.
Egy valamit még beszéljünk meg, illetve hát majd több mindent. Most hirtelen csak az jutott eszembe, hogy a hallgatóknak, akik nem jártasak egy esetleg az ingatlan alapok világában, hogy ott hogy van az átértékelődés, mert azt ugye nem várható el, hogy van egy nagy ingatlan alap, van mit tudom, 5 irodaháza, hogy azt évről évre átszámítsa, hogy annak mennyi éppen a forgalmi értéke. Tehát a bevétel nyilván megjelenik a bérleti díj az alap teljesítményében, de hogyan mutatkozik meg az aktuális áremelkedés, vagy ingatlan felértékelődés?
Szerencsére a szabályozó, a törvényalkotó igenis előírta azt, hogy már meglévő bérbeadott ingatlanoknál legalább 2-ször évente új értékelést kell csináltatni, ami nem olyan, mint hogy az ember ránéz a képernyője és real time látja, hogy éppen mennyit ér egy kötvény vagy részvény. Ez egy lényegesen lassabb piac, ennek az előnyeivel és hátrányaival is, de évente 2-szer van egy külső és független értékelés, amely alapján a portfóliókezelő, az alapkezelő kénytelen fair értéken kimutatni az adott pillanatban az ingatlant. Amit említettél, a bérleti díjbevétel az ugye azért, hogy ne ingadozzon az árfolyam, az úgynevezett elhatárolásokkal, mind a bevétel, mind a költség oldalon ki van valamennyire simítva, és a befektető pontosan tudja követni napról napra, hogy mennyiben értékelődik föl a nettó bérleti díjbevétel által a portfóliója. Ugye ezt még meg tudja kavarni egy kicsit, ha van hitel az egészen, az is figyelemben véve. Ugye a nyilvános nyíltvégű alapoknak kötelező naponta nettó eszközértéket számolni, tehát minden nap van egy friss adat, egy objektív friss adat arról, hogy az adott befektetési alap, illetve az egyre jegyre jutó nettó eszközértéknek mi a fair valós értéke. Ezen is szoktak kereskedni, ezen lehet visszaváltani, ezen lehet venni, a forgalmazás ezen történik.
És az zártvégűeknek a likviditása az hogy működik?
A zártvégűek az egy speciális állatfaj. Én egyébként nagyon nagy híve vagyok annak, hogy egy illikvid eszközosztályban likviditást adni egy illikvid eszközosztályban az az öngyilkosságnak az egyik garantáltuk.
Hát látok rá a példákat,
itt a magyar piacon. Legalábbis a hozatnak az agyon csapása, hogyha te azt megtől akarod.
Úgyhogy,
hát voltak durva esetek a magyar piacon. Ebből
mi a rekordban például ezért nagyon-nagyon szigorúak vagyunk, és előre inkább nem akarunk megszólítani befektetőket, hanem csak olyanokat, akik elfogadják azt, hogy ez egy illikvid eszközosztály, és itt nincsen likviditás. Tehát nem tud visszaváltani.
Jó, minimum hány év?
Ez projektfüggvénye, ez lehet másféltől 2, 3, 4, 5 valami. Tehát, hogy ezek középtávú befektetések, ezekből nem szabad kibeugrálni, mi sem tudjuk végezni a munkánkat. Vannak olyan nagy alapok, amelyeknek a befektetési politikája pont emiatt úgy néz ki, és ez nem kritika, csak ez egy vegyes alapok valójában, van egy komoly ingatlan hányad, ez lehet ilyen 40-től mondjuk 60-65%-ig, a többi meg pénzpiaci alap.
Mert hogy fent tudja tartani azt a bizonyos likviditást, ami hát ha jön igényük kifizetése,
így
vagy
van,
váltásra,
ezek teljesen más típusú termékek, ha valaki ingatlanba akar fektetni, és a portfólióján belül az ingatlan kitettséget viszont 100% környékén akarja tartani, akkor az átkörülapok azok abszolút zárt végű alapok erre jó megoldást adhatnak.
Mi a helyzet a kockázattal? Mert azt hiszem, ez a 10 millió ingatlan szakértő országa vagyunk, abból is jön, ugye, hogy így kicsit leegyszerűsítjük, hogy hát az ingatlan, a lakás az mindig tuti biznisz. Kicsit elfelejtjük 2010-et, amikor azért megmutatta a fog a fehérjét, hogy van, amikor nem tuti biznisz. Mi a helyzet ezekkel? Gondolom itt is érvényes az, amit te is mondtál, diversifikációt, nem csak ingatlanon belül, ingatlan típuson belül, hanem pénzügyi eszközosztály tekintetében is illesszük valahova ezt a részt.
Mindenképpen azt gondolom, hogy az ingatlanok van helye egy normális portfólióban, adfajta egy stabilitást, adfajta ad egy cash flow-t, ad egy másfajta kitettséget. A kockázatokról abszolút van kockázat. Tehát, hogy egyrészt nincs olyan befektetés, aminek nincs kockázata. Itt inkább azt mondom, hogy más típusú kockázatok vannak, amelyek egy részét abszolút lehet jól kezelni, tehát onnan kezdve biztosítás kötök az ingatlanra, és nem fordulhat elő, hogy egy 100% vagyoni kár ér, mert valamilyen káresemény történt. Odáig, hogy a bérlő kiválasztásban óvatos vagyok, odáig, hogy egyáltalán veszek föl hitelt, ha hitel, akkor azt milyen mértékig veszem föl, nem tulom tol a biciklit, és nem vagyok túlságosan kapzsi. És végül ugye nagyon-nagyon fontos része az, hogy vannak megvalósulás, tehát fejlesztéseknél megvalósulási kockázat van, van likviditási kockázat, tehát hogy hiába gondolom azt, hogy ebből 2-3 év múlva ki akarok szállni, ha 2-3 év múlva vagy nincsen piac, az extrém esetben, de láttunk ilyet,
persze,
vagy sokkal rosszabb a piac, mint azt korábban gondoltam, és rosszabb állon, akkor igenis sajnos vannak olyan időszakok,
amikor bele kell. Hát ez főleg a gazdasági ciklikusokhoz köthető, hogy kiszárad a piac, nagy az üresedési ráta, mert a vállalatok ugye zsugorodnak, tehát ez így a fajta kockázat, ez nem nagyon kezelhető.
Ez így van. Ugye azt is szokták mondani, hogy azért a világtörténelem olyanban volt, hogy söpörték az utcán a bankjegyeket, meg a kötvény, meg igen, a részvényeket, olyan, hogy mondjuk sluszkócokat ugye az autóknál szokták mondani, de a lakáskulcsokat söprögetnek az utcán, olyan még nem volt.
Igen.
Tehát azért a fizikai mi volt, az egyfajta védelem.
Igen.
És ha valaki most ezt hall, vagy jön egy ilyen, hogy kutas úr, nekem ez nagyon megtetszett, ez az üzlethelyiség, én üzlethelyiség befektető szeretnék lenni, akkor erre milyen mód van? Van olyan alap, ami csak üzlethelyiség alap, vagy akkor hogyan megy ez?
Üzlethelyiség alapról nem tudok. Itt Magyarországon külföldön léteznek egyébként ilyen retail alapok. Ugye ezek nem csak üzlethelyiség, hanem ezek bevásárlóközpontok is, illetve retail parkok jellemzően. Ugye ezek a városszéli kisebb ilyen bevásárlóközpontok. De én tényleg biztatok arra mindenkit, hogy egy kicsit nyáron nyitott szemmel. Tehát sétálva az adott nagyobb településen, ahol lakik, fog látni időnként üres üzlethelységet, vagy amilyen ki van, vagy eladó. Végig lehet gondolni, hogy az egy jó lokációja. Ha igen, akkor milyen bérlőt lehet oda hozni?
Miért para ez nekem? Mert itt van a felszabtéri aluljáró, ahol évek óta nem tudják kiadni, és nekem is megfordult a fejem, vagy egyébként pont gondolkodtam. Tehát azért tudás itt is kell hozzá, meg az lokáció, tehát azért is lyuk lehet futni egy ilyennel, nem például? Hogy...
Természetes, de egyrészt azért vannak tanácsadók, akiknek a szolgáltatásait igénybe lehet venni. Egyrészt vannak közvetítők, akik nagyon jól ismerik a bérleti piacot, tehát meg tudják mondani, hogy ha én ott veszek valamit, akkor körülbelül mi az a reális sáv, amin belül bérre tudom adni, milyen feltételek mellett, milyen garanciák mellett, milyen futamidő mellett, olyan egyáltalán milyen fajta tevékenység végezhető ott. Tehát például vannak olyan tevékenységek, ahol picit magasabb bérleti díjat fizetnek, de sajnos a fluktuáció nagyobb, tehát ugye a gasztró az egy klasszik ilyen a vendéglátás,
igen,
hogy ha jól megy nekik, akkor ki tudnak termelni több bérleti díjat. Tehát sajnos jön 2-3 év után nagyon sok vendéglátós tönkre megy, és akkor hiába kötöttél vele egy 6-8 éves, 10 igen, éves bérleti szerződést, ha ő fejreállt, akkor keresheted az újra a bérlőt. Vagy elfogadod azt, hogy jön egy ékszerész, vagy egy, ugye korábban mondjuk a dohány, az egy elég jó biznisz volt. Tehát, hogy itt is ugyanúgy megjelenik a hozam kockázat. Minél nagyobb a kockázat, annál nagyobb a hozam, és vice versa.
És fordítva, világos. Oké, Gábor, egyéb kérdés? Ács Gábor. Jó van.
Én megkérdeztem.
Nagyon
üzlethelyiség
köszönjük.
Üzlethelyiségbefektetőnek csaptam fel.
Jó, és fontos, hogy erre rávilágítottunk tényleg, mert nagyon ilyen lakáspiac fej nehéz volt ez az elmúlt pár hét,
mindenkinek
hónap
csak azon a fókuszban,
kommunikációja, igen, és érdemes ezen túllátni, úgyhogy köszönjük szépen, hogy a hallgatók segítségére voltál. Gábor, most utas Gábor.
Nagyon szívesen. Még egy dolog, hogy amikor a részvényeknél már az összes taxis arról beszél,
bizony,
hogy részvényt kell venni, meg pláne egy bizonyos részvényt, vagy ennek egy csoportját, akkor az egy ilyen villogó vörös lámpa.
De most még nincs ez, hogy ez van, de ezt látod?
Hát a lakásoknál azért én nem nagyon találkozom mostanában olyan, aki ne kérdezne meg engem, hogy mikor vegyek lakást, meg hol vegyek lakást, meg mennyiért vegyek lakást, meg mit gondolok a lakáspiacról.
Jó, ez idejével speciális emiatt, hogy mindenki várta a pénzeket, hogy jönnek, igen, aztán nem jött igen. annyira, mint az okosak már hamarabb hozták, beindult, mentek velük azok, akik kényszerben voltak, egy izgalmas az idei emelkedésnek a lélektana. Na, akkor ezt még mondd el, hogy ezt ahogy látod, nagyon röviden.
Én óvatos duhaj vagyok. Azt gondolom, hogy még van tér, de a véges számú az a mennyiségű pénz, amit itt elköltésre tud kerülni. Egész egyszerűen a makrofolyamatok, tehát ha nem a befektetési célú, mert azért alapvetőleg minden lakóingatlan piacot a természetes vevők határoznak meg.
Igen.
Ugye Budapesten nincsen akkora lakosságszám növekedés, ami ezt alulról turbinaként tolná. Ez az egyik. A másik, a gazdasági mutatók nem annyira erősek, tehát a reálbér növekedés nem látszik, hogy ez hajtaná.
Éppen kezd laposodni.
Olcsó hitel jelenleg igazán nincsen. Vannak különböző konstrukciók, meg segítő programok.
Ez a tipikus 6% alása, ahol megindulhat ez a nagy hitelfelvételi bum.
De azon túl vagyunk, azon megindulhatott volna.
És,
hát most éppen visszaemelkedett megint. Igen.
És
azért a hat alatti
nem jelent. A befektetési célú az nagyon erős, tehát hogy ott tényleg tömegesen jelennek meg a vevők, de azért az annak előbb-utóbb én azt gondolom, hogy vége lesz. Tehát, hogy van piac, nem egészségtelen a piac. Számomra az ennek kérdés, hogy hol van a beszálló ebbe, vagy már túl vagyunk valójában az ideális beszállóban. Veszélyt nem látok, de szerintem van még más fa az erdőben.
Ez az. Akkor ez volt az eleje, a vége is. Gábor, köszi szépen, hogy ellátogattál hozzánk. Kutas Gábor volt a vendégünk, a Rekord Alapkezelő Igazgatósági Elnöke, ügyvezetője. Szép napot, jó munkát neked.
Köszönöm.
Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Na nézzük, hogy mi történik a börzéken, a budapestin, meg az európain, meg mindenhol. Szemán Péter elemző segít nekünk, ő van a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Na kezdjük szokás szerint a budapesti értéktőzsdével, hogyan haladunk?
Hát a budapesti értéktőzsde most pont a BUX egy 100%-os pluszban van, de eddig negatívan nyitottunk, és most pont visszajöttünk. Ennek hátterében most az áll, hogy itt Törökországban történt reggel ilyen incidens, hogy letartóztatták az isztambuli polgármestert, és 100 embert vettek őrizetbe, emiatt egy kicsit a tőzsdei hangulat bizonytalanná vált így Európában.
Érdekes.
A német DAX index is esik például 3,1%-kal.
Oké, nézzünk konkrét részén árfolyamokat, hogy hogyan is állunk.
Ja, a vezető papír most az OTP pont nullán van, tegnapi záró árfolyamon van 25.350 forintonál, több mint 1 milliárd forint benne már a forgalom. A MOL egy 0,14%-on van feljebb, 2868 forinton van. A Richter 40 forintos csökkenésben van, 10.560 forintonál, és a Telekom tudja a legnagyobb emelkedést felmutatni, 0,59%-a van feljebb, 1700 forinton van most kereken.
És akkor Európa szerte is azt mondod, hogy bizonytalanság van, és inkább mínuszok?
Igen, most a mondom német tőzsde, illetve a Eurostox is negatívan van, Franciaországban van egy nagyon pici emelkedés, de inkább iránykeresés látható.
Oké, akkor ezek szerint a forintot is megüthette ez a sztori, mert itt van egy elég nagy...
Hát 400 fölé húzták, de azóta, mintha már talán erősödgetne, most éppen mi a helyzet?
Igen, a lira 10%-ot esett, ugye erre a híre, és ez magával rántott a forintot is, azért mentünk 400 fölé. Most némileg visszajöttünk, már 400 alatt vagyunk, de nem sokkal, 399,75-ön vagyunk most az euróval szemben, és egy dollárért most 366,56 forintot kérnek.
És erre mit lehet tudni egyébként erről a törökországi dologról? Ugye ellenzéki polgármester van, Erdogánnak nagy ellenfele, ellene indult valami az alféle politikai leszámolás, vagy hogy vagy mi lehet? Vagy...
Amit olvastunk, hogy korrupciós vádak miatt vették őrizetbe, és feltehetőleg ez politikai jellegű, de még keveset lehet tudni. Ez viszonylag friss hír.
De a piacok már reagáltak értelemszerűen, hogy minden stabilizálódhat Törökország, az mindenképpen negatív, igen.
Oké, okay, köszönjük szépen, megnézzük, hogy mi lesz. Ugye ma még lesz izgalom, ma van Fed, ha jól tudom, ugye?
Igen, igen, ma lesz Fed, kamardöntő ülés, este 7-kor, most az óraszállítás, mert Amerikában már megváltozott, és kamattartásra számítunk. Itt elsősorban most az üzenetek, a sajtótájékoztató lesz fontos, illetve megjelenik a dot ábra is, ugye, ami a jegybankárok kamatvárakozásait tükrözi Amerikában. Ezek lehetnek fontos piacmozgatók ma este.
Okay. Rendben, köszönjük szépen, jó munkát kívánunk!
Köszönjük,
sziasztok! Szemán Péter elemző számolt be a tőzsdei folyamatokról.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Superzöld, a millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik. A Superzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Na, nem bírtuk, hogy ne nézzük meg, mit kell a tésztával csinálni a hölgynek.
Ki kell vágni.
Szóval, mit jelent a...
Hát én úgy Google fordítom, a buttál a pászta, dob ki a tésztát.
Dob ki, tehát ne edd meg a tésztát, baby, ne valami ilyesmi, hanem...
Attól függ ki főzte, valószínűleg nem sikerült olyan jól. Valami ilyesmiről szólhatott a dal, de az olaszosok esetleg megírhatják,
nagyon
hogy pontosan mi is volt. Mi most mással foglalkozunk, zöld energiával. Pokol László, a Green Cloud vezérigazgatója van itt velünk, és lesz a segítségünkre. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, köszönöm szépen, üdvözlöm én is hallgatókat.
Na, a Green Cloud dekarbonizációs platformról, mint ha beszéltünk volna az év elején, ugye ez a piac térként összefogja, összekapcsolja a magyar megújuló energiatermelőket, de szerintem majd ezt is egy kicsit, sőt, már is feleveníthetjük, mielőtt tovább megyünk olyan irányokba, hogy mi a várakozás a tekintetben 2025-re. Kicsit megmagyarázzuk ezt a PPA vagy PPA konstrukciót, hogy ez micsoda, hogy kezdjük az elejétől.
Oké, először is köszönöm szépen, hogy már harmadik alkalommal beszélgethetünk a zöld energia vállalati felhasználásáról, mert szerintem is ez egy nagyon fontos téma.
Fontos, így van.
Igen, összefoglalva, így nagyon röviden, a Green Cloud-ban mi egy megújuló energiaplatformként működünk, és azoknak a vállalatoknak nyújtunk megoldást, akik hosszú távon szeretnének egy fenntartható, kiszámítható, egyébként költséghatékony, és hát egy ilyen fenntarthatóságot támogató megoldást keresni az energiaellátásukban. És már több hazai nagyvállalat is csatlakozott hozzánk, a többek között például a West End és az OTP ingatlan befektetési alapkezelő is. Azt gondolom, hogy ez a modell, ez nagyon fontos, hogy ez egy fenntartható üzleti modellt ad, ami szilárd alapot teremt egy ESG megfeleléshez is, és azt gondolom, hogy a mai világban már egy felelős nagyvállalat nem tud amellett elmenni, hogy a fenntarthatósággal foglalkozzon. És 2025-ben mi azt várjuk, hogy ez tovább fog, ez az ügyfélszám növekedni, és tovább fog azon vállalatok száma növekedni, akik a fenntarthatósághoz közelebb lépve az energiaellátásukat, vagy a működésüket ESG-konform módon, vagy fenntartható módon át fogják alakítani. És mi azt várjuk, hogy ezen szerződéseink száma tovább fog növekedni.
Akkor itt rá is térhetünk erre a bizonyos PPA-re, ez a Power Purchase Agreement-re, hogy ez micsoda, hogy ez alapvetően ennek a működésnek, piactérnek a, vagy szolgáltatásnak az alapja. Itt miről van szó, hogy működik ez?
Igen, hát ez az érdekes mozaik szó, ez a PPA. Igazából, hogyha nagyon egyszerűen lefordítanám, akkor ez úgy néz ki, hogy ez egy áramvásárlási szerződés. Csak ennek egy speciális fajtája. Általában itt egy termelőt összeköt egy darab fogyasztóval. Na, már most ennek rengeteg gyerekbetegsége van, mert mi van, hogyha a termelő picike, az ügyfél nagy, akkor kevés energiát tudsz állítani, vagy fordítva, a termelő hatalmas, rengeteg energiája van, az ügyfél kicsi, akkor neki több ügyfél kell. Nagyon sok kérdés bejön, és mi ezekre a gyerekbetegségekre hozunk ezzel a piactérrel megoldást. Az az elképzelésünk, és ez egész szépen működik már, hogy termelőket fogunk össze, és kötünk össze fogyasztóval, nagyjából ez az alapja, és hogy ez nagyon fontos, mert hogy így egy olyan termék konstrukció jön létre, hogy egy skálázható terméket kap az ügyfél, azaz az ügyfél eldöntheti, hogy hány százalékban a fogyasztásának szeretne zöld energiát vásárolni, ez lehet 5-től 50-ig vagy 100, szóval hogy kvázi bármit elérhet ebben a termékben. Nagyon gyorsan tudunk az ügyféligényre reagálni, hiszen a szerződéses paraméterek nagyon sok helyen hát ki lehet fixálni. Itt azért egy nagyon fontos pénzügyi tervezhetőség van, hiszen abban a piaci környezetben, amit ma látunk, hogy akár napon belül 100 eurós eltérések vannak egy megawatt energiára vonatkoztatva, ott be tudja akár 5-10 évre is fixálni ezen energiaköltségeit, és mindez zöld energia mellett tudja megtenni, és ez nagyon-nagyon fontos. Mindamellett mi ezen a piacéren csak Magyarországon megtermelt energiát kereskedünk el, ezzel is hozzásegítve Magyarországot az zöldüléshez, mind vállalat, mind termelő.
Aha, oldal. Akkor a kockázatok között főleg ez a volatilitás van jelen, gondolom. Milyen egyéb?
Igen, abszolút. Ez most a legfontosabb kockázat. A másik, amit kezelni kell az energiapiacon, az energiát, az áramot, az nem vagy nagyon nehezen lehet tárolni.
Igen.
Emiatt is van egyébként ez a volatilitás a piacon elsősorban. És hogy egy ügyfélnek megmondani, hogy mikor fogyasszon, ez ma még nincs ott a gondolkodásunkban. És hogy azt a kockázatot, hogy mikor süt a nap, ha már egy naperőműről beszélgetünk, hogy ellátunk egy ügyfelet, és mikor fogyaszt egy ügyfél, ez nem mindig ugyanakkor történik. És ez a másik ilyen kockázat, hogy egy ügyfélnek legyen egy teljes ellátáson, neki ne kelljen azzal elsősorban foglalkozni, hogy mikor fogyaszt. Nyilván ez majd lehet egy következő lépcső, de itt az elején abszolút tudunk az ügyféligényekre reagálni, és úgy kap az ügyfél teljes ellátást, hogy neki ezekkel sem kell foglalkoznia.
Hogyha már az energiatárolás szóba jött, arra vannak-e megoldások, vagy gondolkodtok-e abban, hogy érdemes lehet, ugye pont kiegyensúlyozás szerepként bevetni, hát most ugye nyilván a technológia meg a költségek ennek határt szabnak, vagy korlátot, de lehet ez is egy megoldás, gondolom én.
Igen, az energiatárolás az nem csak termelői oldalt, hanem az ügyfelek oldaláról is most már egy kiemelt prioritás kap. Nagyon sok támogatás is indult a piacon, de hogy miért is fontos ez? Azért fontos az energiatárolásról beszélni, mert hogy ebben a volatilis piaci környezetben, ha egy olcsóbb órában tudok energiát venni, mert hogy az energia az úgy működik Magyarországon, kvázi tőzsdén vásárolja az ügyfél, és hogy a tőzsdei ár befolyásolja az árat, és hogyha olcsón meg tudja venni, eltárolja, akkor olcsó energiával tud fogyasztani. És hogy szerintem nagyon fontos kérdés, nem csak azért fontos az akkumulátor, hogy ezt a volatilitást kezelje, ezért az energiárak hát sokkal jobban fixálhatóak legyenek, hanem azért is nagyon fontos kérdés, mert amikor erről a zöld energiállátásról beszélünk, akkor ma Magyarországon nagy részt napenergiáról beszélünk, és ma Magyarországon egy átlagos naperőmű olyan 1500 órányi képes ellátni egy ügyfelet, akkor kb. 8700 órából amennyi van egy évben. Ez nem olyan nagy százalék, és ezt az 1500 órát szeretnénk növelni, ezért mi olyan termelőket hozunk be a portfóliónkban, akik már nem csak 1500 órában képesek termelni, hanem a mostani erőműveink az 2000 órát képesek. Ezért nagyon fontos ennek a PPA szerződéseknek a minősége, úgymond, hiszen minél több órában kap egy ügyfél energiát, annál nagyobb arányban tudja kifixálni az energiaigényét, meg annál nagyobb zöld energia mennyiséget tud vásárolni, és az akkumulátorok és a szélenergia még ebbe tud beletenni. Ma egy akkumulátoros és egy szélenergiával ellátott erőmű azért már 5000 óra feletti ellátást képes biztosítani.
Uh-huh. Mennyiben diverzifikálható egy ilyen portfólió?
Én azt gondolom, hogy diverzifikálható, bár Magyarországon az látszik, hogy míg napból csak a számokat érdemes megjegyezni, egy ilyen 8000 megawattóra elérhető ma, és 2030-ig ilyen 12000 lesz, az egy bődületesen nagy szám. Egy ilyen napos időszakban, mint ami ma van, ez a 8000 megawattóra képes ellátni Magyarország energiafogyasztását ezekben az órákban, de szélből csak olyan 300-330 megawattóra van. Úgyhogy a szelet mindenképpen növelni kell, erre már vannak engedélyek kiadva, de szerintem nagyobb léptékben, és az akkumulátort is növelni kell, ebben is van támogatások biztosítva, de én nagyon hiszek abban, hogy ez piaci körülmények között kell tartanunk, és olyan erőműveket kell építenünk, ami egy adott csatlakozási ponton tudja maximalizálni azt az energiát, amit meg lehet termelni, azaz minél több órában képes legyen visszatáplálni és ügyfeleket ellátni.
Világos, oké. Nagyon szépen köszönjük az ismeretterjesztést. Jó munkát kívánunk, és szép napot.
Köszönöm szépen, viszontlátásra.
Viszontlátásra. Pokor Lászlóval, a Green Cloud vezérigazgatójával beszélgettünk erről a PPA konstrukcióról.
A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a Zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Na, nem nézed az üzeneteket? Mert annyira belemerültél valamiben.
De látom, de ez nem stimmel, hogy a butella pasta az a mindjárt ott.
Ja, ezen. Ez egy nem ez szó egy szerint. Nem szó szerint jelenti. Tehát üzenet lehet a...
A menyecskének? Vagy kinek?
A hallgató szerint. De akkor a smiley van ott, hogy ez nem feltétlenül kell komolyan.
Gyanús. Lenni,
tehát ő is csak tovább gondolta.
Nagyon gyanús. Viszont ez valami kaja is lehet, hogy így nézegetem a... az interneteken, kérlek szépen. Tehát konkrétan ez egy pasta, a butella pasta. Hát még nyomoznom kell, aki tud segítsen.
Sejtettem, hogy ez fölkelti az érdeklődésedre, te nagy olasz
igen,
rajongó vagy.
Abszolút, úgyhogy ezt majd én vissza fogom kódolni. De
tényleg vasza... idén is többször ellátogatsz, mert tavaly nagyon rácuppantatok.
Most egyelőre nem
ja, most
tudok.
Más itthoni projektek
vannak, igen, úgyhogy nem tudom egyáltalán, hogy hova megyek, és hányszor, és miért, és mikor, és hogy.
Jó, az utazások a távoli. Igen. Homályba vesznek.
Abszolút. Aha. Viszont Vassza ír egy egészen frisset. M7 Székesfehérvárnál Veszprém felé a 8-os lehajtónál dugul. Budapest felé terelést építenek Velencénél. Terelés már megy Tárnoktól Balcsi felé. M0 oké. Ezt kaptuk üzenetében. Aztán nézzük még, hogy mi van itt.
Igen, az.
Van még intervenciós pénz ez az ingatlanos beszélgetésünkhöz.
Az ultrafutó barátom?
Ja, ez nem. Azt mondja, hogy ultrafutó barátom április 4-11 között részt vesz az Arizona Monster 490 km-es terefutó versenyen, megkért, hogy legyek a pészere. Írtam egy szinopszist, megpályáztam és megkaptam a támogatást. Azaz, készítek egy filmet, egy sportdokumentumot erről az egész őrületről, de főleg arról az emberi részéről, amit ez jelent nekünk.
Érdekelhet minket, persze.
Aha. Igen. Csasszi írt nekünk. Köszi. Igen, kitaláljuk. Oké, okay, köszönjük szépen. Azt mondja, hogy kedves törzsalgatunk nem tudja megunni a pomplemoszt.
Érdekes, aha.
És hát az okni.
Az okni mindent vitt.
Az okni mindent vitt. Van, aki
trükkösen
párosítva, összegombócozva
párkapcsolatok
dobja.
Alakulásával is összefüggésbe.
Igen, hogy jól kell házasodni, és akkor egy komoly zokni párosító tudással rendelkező.
Volt itt minden, volt, aki menyecske tesztként alkalmazná, úgyhogy azért tényleg, az okni téma az nagyon eldurrant.
Az nagyon, jó. Nagyon nem, ha igen.
Azért reméljük, hogy...
Más is eljutott hozzátok, amiről beszéltünk.
Az okni témán túl is hasznos információkkal szolgálhattunk, illetve hogy tudjátok hasznosítani azokat, amik itt most elhangzottak a műsorban. De most már tényleg elköltöljük a biciklét.
Úgyhogy Czoller Andi is biztos, hogy mindjárt megjelenik, mert hogy az ő műsorszáma jön a hírek.
Helyette Marosi Viktor dugta be a fejét az ajtón.
Hát ő is elmondhatja, hogyha...
Híreket szeretném mondani, Viktor?
Csak jó híreket. Jó. Akkor ez egy ilyen válogatott.
Egyszer külön kiadás. Egyszer is meghallgathatnak. Jó, oké.
Okay. Jó.
De majd este hallgathatjátok.
Igen, minket meg majd holnap egy másik millás reggelőben fél héttől. Addig is mindenkinek szép napot. Sziasztok!
Véget ért a mese mára. Zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.